Kedves gyülekezet, egész egyházi esztendőnkben az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogy mi az elég. A Korintusiakhoz írt második levél 12. része 9. verséből az igénk elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az erőtlenség, mint bölcsesség hiánya, az erőtlenség, mint boldogtalanság így is felvetődhet, és Isten kegyelme pedig, mint bölcsesség, mint kiegyensúlyozottság, mint a helyes irány megtalálása és az ahhoz való ragaszkodás ma a példabeszédek könyvéből vett ige alapján ehhez hasonló gondolatok foglalkoztatnak bennünket. A példabeszédek könyvének a harmadik részéből olvasok néhány verset, úgy, ahogy ez az útmutatóban is a mára kiírt textus, a 19-től a 21. versig. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és meggondolást. És a 27. verstől olvassuk tovább azután az igét. Ne fogd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmat van annak megcselekedése. Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, aztán tédd meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Ne forralj a te fele barátod ellen gonosz, holott ő együtt ül bátorságosan te veled. Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged. Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és neki semmi útját ne választ, mert utálja az Úr az engedetlen, és az igazakkal van az ő titka. Az Úrnak átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megáldja. Akik csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelideknek pedig áll kedvességet. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Nem olyan sűrűn választunk a példabeszédek könyvéből textust, mert nincsenek benne csak elvétve összefüggő részek, inkább ilyen egymondatos, magas bölcsességeket gyűjtögetett össze, talán Salamon király, valaki más, és kézről kézre adták a már meglévő anyagot, aztán hozzátettek mások is a meglévő dolgokhoz. Ki lehet emelni egy-egy mondatot is, itt most egy kicsi összefüggő rész is van azért, 6-7 intelem, ami bizony megszívlelendő a hívő ember számára, de előbb lapozzunk vissza a bevezető gondolatokhoz, oda, ahol a hajdani bölcs ember, a bizonyságtevő hívő ember keresi ennek a bizonyos bölcsességnek a gyökerét. Honnan is van ez? Az ember megszületik erre a világra bizonyos képességekkel, aztán ezek valahogy kibontakoznak. Beszédképességgel születünk, de amit halljuk hátul, éppen egy kis Hanna Sára nevű kislány próbálgatja a hangját, de azt még csak az angyalok értik, meg az ő édesanyja. Mi még nem értjük. Pedig ő beszédképességgel született, van, aki sajnos ennek hiányával kezdi meg az útját ezen a világon. Ő nem. Isten ad képességet íráshoz, olvasáshoz, de nincs olyan, hogy az unatkozó csecsemő már is könyvet kér, mindjárt az elején, nem tudjuk, mi foglalkoztatja, elfoglalja magát, akár a családtagoknak a mozgatásával is, vagy a keze, érdekes látványa számára egy mozgó tárgy, vagy hangot adó játék, de az olvasás az későbben marad. És így tovább. És most azt mondja a mi szerzőnk, a mi tanító mesterünk, hogy az Úr bölcsességéből fakadnak a dolgok. És ez nagyon fontos. Minden, ami nem az Úr bölcsességéből fakad, lehet ilyen is, hogy összerakjuk a gondolatokat másféle logika szerint, az nem ad az embernek boldogságot, belső békességet, áldást és örömöt. Az Úr bölcsességét kell követnünk. Megint egy olyan probléma, amit a gyerekek fejlődése közben értünk meg, hogy nem lehet azt elképzelnünk, hogy ők majd maguktól rá találnak minden bölcsességre. Bizonyos dolgokra igen. De ahhoz, hogy jó rendben működjön az életük, hogy beilleszkedjenek a nagyobb közösségbe, ahhoz tanítani kell őket. Kezdetben még az ilyen dolgokat is, hogy töröld meg az orrat, mert őt nem zavarja. Felnőttként milyen kínos lenne, hogyha szólni kéne egyeseknek, hogy töröljék meg az orrat, majd mosd kezet. Hát felnőtt embernek nem mondunk ilyet, csak ha nagyon muszáj. Mégis, hát vigyázz egészségedre, meg minket is zavar, hogy nem tisztálkodsz megfelelően. Vagy hogy meg kell köszönni azt, hogyha valamit kap az ember. Vagy egyáltalán köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Milyen egyszerű dolgok. Hol a jobb kéz, hol a bal kéz. Mi az, ami közel van, és mi az, ami távol. És így tovább. Nem feltételezhetjük, és nem vétkezhetünk a gyerekek ellen, nem feltételezhetjük, hogy ők majd maguktól rájönnek. Mikor kell lefeküdni, kell-e iskolába menni, vagy nem. Bizony, ha a gyerekekre rá lenne bízva, akkor kicsit felborulna az ő világuk és az életük. És éppen így. Mi miért nem akarunk Istentől tanulni? Nem tanít minket rosszra. Nem arra tanít bennünket, hogy tegyük tönkre ezt a világot, és egymást, és önmagunkat. Miért esik le a fejünkről a korona, hogyha valami örökkévaló bölcsesség érint meg a lelki ismeretünk által, például a nyilatkozó értelmünkön, mestereinken keresztül, mert Isten nem feltétlenül szól hozzánk mindenkor közvetlenül. Nem úgy van, hogy álmodunk, minden álmunkban van egy kis adag tanítás, és reggelre kellve okosabbak leszünk. Van ilyen is, hogy az ember álmodik, és nyugtalanítja őt a dolog. Aztán, hát ott vannak az előttünk jártak a maguk tapasztalataival, akik nem csak az ember bezárt gondolatait vizsgálják, hanem az egész világnak a működését. És most itt ez a bölcs hívő ember arra próbál rávenni minket, hogy ezekben a kicsit határtalan isteni bölcsességekben próbáljunk először mintát venni a magunk számára, és az isteni bölcsességből, abból, ahogy a világot alkotta, és abból, ahogy működteti, abból szűrjük le azt a következtetést, hogy az a bölcs, aki nem csak megalkot, hanem állhatatosan ragaszkodik is elvekhez, amelyek jónak bizonyultak. Mit mond itt? Azt mondja, hogy bölcsességgel fundálta a földet. Részben, csak részben gondolták ezt az ókori emberek, hogy a föld egy ilyen lapos dolog, többemeletes, fönt van az ég, a felső emeletes, pincében van a pokol, vagy a holtat birodalma, és középütt élnek valahol az emberek. Ez a fundálta, ez ilyen gondolatokat is szülhet. De biztos, hogy mivel költői beszéd is ez, benne van az az üzenet, hogy a dolgoknak van alapjuk. Nem alap nélkül lógnak a világban. Még ez akkor is igaz, hogyha a föld a világ űrben, a mindenségben kering. Az alap az az elveket, a törvényszerűséget, a kikezdhetetlen és nem össze-vissza átírt bölcsességet jelenti. Földön ez így megy. egymást váltják a különböző rendszerek, kormányok és egyebek, és akkor mindenki lerombolja az elődeinek a bölcsességét, mert azt gondolja, hogy vele kezdődik minden is. Azért nem szabad őt megingatni, mert vele el is távozik a bölcsesség. Ez nem így van. Hanem egy hosszú-hosszú láncnak vagyunk. Néhány láncszeme, ami most éppen kilátszik a vízből. De a láncnak van folytatása a víz felszín alatt is. Nem az kapaszkodik a hajóhoz, a csónakhoz, az a láncszem, ami a víz alatt van. De ha az nem lenne, ha az nem kapaszkodna az alapokba, akkor elsodorná a víz, a csónakot. Tehát mi benne vagyunk egy nagy folyamatban, vesszük és tovább adjuk a bölcsességet, és közben az egyik felismerésünk az, hogy vannak dolgok, amik nem avulnak el. Vannak örök bölcsességek, és ilyen az Istennek a bölcsessége. A Földnek nem kellett módosítani az összetevőit. Megkérdezhetnénk Évát erről, aki matematikus, hogy vajon a számok birodalmában van egy ilyen, hogy ahogy telik az idő, vagy ahogy politikai változások vannak, úgy kell a matematikát is megváltoztatni, mert valakinek az az érdeke, hogy más törvények 2-2 ne 4 legyen, hanem néha 5, néha 3. Hát nem így van a dolog, hanem ezek rendíthetetlen alapokon nyugó bölcsességek, és Isten bölcsessége, korszakokon átívelő bölcsessége ilyen rendíthetetlen a Földet és az eget ilyen alapokra helyezte. Nincs a kegyelemnek más formája, nincs Isten szeretetének másféle üzenete. Nem szól arról a változó korokban az evangélium üzenete sem, hogy Isten eddig az egész világot szerette, de most csak egy nemzetet fog szeretni, most csak keletet vagy nyugatot, ahogy mi vergődünk ilyen fogalmak között. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, idézzük oly sokszor a sírnál, de milyen jó lenne ezt a sírhant előtt megszívlelni. Hogy Isten örökkévaló szeretettel szeret, és én nem akarom ezt az ő szeretetét kikezdeni a magam önzésével, valgaságával, szeretetlenségével, gyűlölködésével, hanem minta a számomra az ő örökké való szeretete. Egyszerű példákat hoz elő szerzőnk. Azt mondja, hogy a hudvíz milyen triviális bölcsesség ez, ahogy előjön a földből a víz, vagy a forrás pláne, az még jobban szemlélteti a dolgokat. Persze, hogy utána lehet a fizika eszközeivel ezeknek menni, de azért, mert rájövünk, hogy hogy működik a dolog, az nem azt jelenti, hogy nem Istentől van ennek a bölcsessége. Hát dehogy nem. Rájövünk, hogy a világ gömbölyű nagyjából és forog, a tengelyek körül kicsit ingadozva, nem egyenes tengely mentén, kicsit dőlt tengely mentén. És azt is tudjuk, hogy miért dőlt tengely, miért inog egy kicsit a forgás. És ez az, ami miatt mi itt most békén ülhetünk. Tehát nem dülöngél velünk a szekér, hanem valahogy úgy forog, hogy mi ezt igazán észre veszünk, az lenne egy szörnyű tapasztalat, ha ez hirtelen mondjuk kiegyenesedne a tengely. Vagy hirtelen azt mondaná az Úr, hogy forogjon másfelé egy kicsit. Tehát elszédülnénk benne alaposan. Az ő tudománya által fakadtak fel a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmadot. Hihetetlen mennyiségű vizet utaztatnak a felhők, és mondom, bár megértjük, de hámulattal szemléljük ezt az egyszerű és hatalmas ötletet, hogy ott nem angyalok vontatnak fent nagy tartályokat, mondjuk repülőgépen, és időnként egy kis zuhannyal spriccelnek a földre, hanem hát valami egészen furcsa, ilyen dunyhaszerű, nagy-nagy felhők, hullámzanak át az égen, sok-sok hektoliter víz van bennük, és milyen szerencse, hogy ez nem egyszerre tocsan le a földre. Hát nem csak bőrigáznánk végig, ez lenne. Ezt megoldani, hogy ez cseppenként jöjjön, néha harmad formájában. Máskor hópihe képében, aztán a ködben is legyen egy kis nedvesség, és így tovább. Hogy ott, ahol nincs mindig eső, ott is valami talajmenti harmat. Milyen csodálatos dolog, és hogy tenyésznek Izraelben, vagy Dél-Amerikában is sok helyen. Ott van Lima, mi Nelsonnal ismerjük ezt a helyet, ahol soha nem esik az eső, soha. Nem esik egyetlen csepp eső se, de azért harmatos mindig a föld, is vannak növények. Isten megoldotta, és olyan egyszerűen oldotta meg, és arra bátorít bennünket, hogy mi is próbáljuk meg valamilyen együgyű emberi bölcsességgel a levegőben szállítani a vizet a magunk számára, hanem hogy keressük az isteni bölcsesség alapján a tiszta, egyszerű megoldásokat, ami nem csak a mi számunkra, valamennyiünk számára áldást jelent, hiszen ha esőért imádkozunk, nem csak a Békás megyei kis fél hektáros volt szemételetre kérünk Istentől esőt, hanem azt gondoljuk, hogy a kertek mindenütt az esőt váró növények áldást kapnak majd. Fiam, ne távozzanak el a te szemeitől, őrizd meg az igaz bölcsességet és meggondolást, ami egyszerűen mindenféle ravasz, meghökkentő megfontolás nélkül mindenkinek áldást jelent. Vannak nehezen megérthető természeti jelenségek is, de azt gondolom én, hogy Isten a világ működtetése során nem meghökkenteni akar bennünket. És nem akarja, hogy azért imádjuk őt, mert olyan megközelíthetetlen világosságban lakozik őt. Az egyszerű emberi dolgok között találjuk meg, és Jézus tanításainak nem csak a szépsége az, hogy olyan-olyan nagyon egyszerű képeket használ, hanem hogy a balga se tévedjen el. Az együgyű ember se értse félre. Miért beszélsz példázatokban, mondják a tanítványok. Egy kicsit hát rettentesek bőgével, mint akik talán fölötte állnak az egyszerű pornépnek. Hát ők se értik Jézus szavait, nekik is le kell azt fordítani még. Az együgyű példázatokat is. De Jézus azt mondja, hogy azért beszél példázatokban, mert az emberek noha van szemük, látnak. És a cél nem az, hogy valami babonás félelemmel tiszteljenek, noha nem értik, hanem hogy értsük meg. Hogy értsük meg, hogy hogy működik az ember. Hogy mi az az emberi irítség. Hogy miből fakad az a néhány dolog, ami 6-7 dolog, ami minden nap érint bennünket. Mik is ezek? Hát a rászoruló és a jobb helyzetben lévő ember kapcsolatát idézi fel itt a példabeszédek szerzője, és azt mondja, hogy ne tartsd vissza a jót a másiktól, ha van módod segíteni neki. Pedig milyen jó érzés titisztetni a másikat. Odaadhatnám neki, nekem nincs rá szükségem, de olyan jó, hogy újabb és újabb ötleteket talál ki. Olyan szórakoztató ez. Hát, ha csúszol másszal egy kicsit előttem, és utána éljem át azt, hogy egy icipicit isteni pozícióban vagyok. Az ő drónjára ülök, igaz, hogy nem ér le a lábam, de azért mégis azt gondolom, hogy ez olyan isteni helyzet. Annak idején szociológusok tanulmányt közöltek arról, hogy miért is van a pályaudvaron, vagy a villamos megállókban a hétnél az ablak, ahol jegyet váltunk a magunk számára olyan alacsonyan. Tehát az embernek le kell hajolni mélyen, hogy megkapja azt a jegyet, amiért fizet. És a az ablak túloldalán lévő élvezi, vagy mondjuk egy utcai illemhelynél is, hogy nálam van a kulcs, és én be akarok mindenképpen menni, és őt fizetnek ki, de azért ő még kioktathat engem. Minden kénytelen vagyok meghallgatni, mert el akarom érni a célomat. És azt mondja itt ez a bölcs ember, hogy ez ott van a lelkünk mélyén. Isten nem csinál így. Ha a szájban, vagy hosszabban esik az első, nem azért van, hogy Isten nem tartja tőlünk vissza értelmetlenül a dolgokat. Lehet ilyen pedagógia, és mondjuk felfogható volt egy adott történelmi korban, hogy tanítani akarnak bennünket erre a hajbókolásra, mert olyan nehezen hajlik meg a derekunk, olyanok, akiknek erre nem volt kompetenciájuk és felhatalmazásuk. És igen, Izrael népét Isten a pusztában tanította azáltal, hogy bár mindig megjött időben a manna, minden nap csoda volt, és mindvégig nem jöttek rá, és most se tudjuk pontosan, hogy honnan származott az az anyag, amit meg lehetett enni, de minden nap újra és újra meg kellett tanítani, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Minden nap át kellett élni, hogy függ